Rádió Bézs.
A nő 024-ben.
Igen, és ez a kócsolom, és a kócsolomban Gulácsi Bernadett Detti.
Igen.
És beszélgetünk itt a coaching görvén az életről, szó volt már sok mindenről. Egy dolgot még nem, sok dolgot nem kérdeztem még, meg, csak itt közben jár az agyam, hogy te neked nagyon fontos, hogy megkülönböztesd a coachingot a pszichoterápiától.
Igen.
És hogyan különbözteted meg?
Hát sokféle definícióval szoktuk, talán a lényeg az, hogy nem annyira a múlttal foglalkozunk, illetve a múltból hozott érzésekkel, gondolatokkal, traumákkal, hanem a múltat annyira érintjük, amennyire épp a jelenben lévő problémára az kihat, és a coachingnak az időperspektívája az a jelen, és onnan pedig a jövő felé. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos része, és azért nem, tehát hogy van mélység a coachingban, én azt gondolom, hogy nem is kevés, legalábbis abban a fajta coachingban, abban az egyébként szupervízió alapú coachingban, amit én tartok, de azért nem annyira mély terápiás szinten, mint a pszichoterápiában.
Mit csinálsz a karmikus terheltségekkel?
Tudatosítjuk, hogyha van ilyen, hogyha ez esetleg felfedezhető.
Ez hogyan fedezhető fel?
Sokszor ismétlődésekkel. Tehát azt szokták mondani, hogy a karma úgy működik, hogyha van, tehát hogy ezt is érdemes tisztázni, hogy a karma tisztázom. Előtt,
igen.
Alatt, jó. Nem, tehát hogy egyrészt ugye az okokozatiságot értjük, de hogy magát a személyiséget, a gondolatot, a tettet és az abból folyó sorsot tekintjük a karmának, úgyhogy nagyon sok szinten be lehet avatkozni, tehát ahogy már a személyiség változása a gondolatok és a tettek szintjén. De hogyha vannak ismétlődő események, esetleg azok egyre nehezebbek az életünkben, van valami, amit nem tanultunk meg, akkor az sokszor lehet, hogy valamilyen hozott dolog. Azt gondolom, hogy nem kell ezt egyébként mindig valami karmikus dolognak, vagy tehernek címkézni, mert nem is ez a lényeg, hanem az, hogy abból nekem mi a tanulásom, mint tudok én változtatni, hogy ne ugyanabba legyek.
Uh-huh. Neked vannak ilyen emlékeid előző életeidről?
Voltam többször előző életes utaztatásom, illetve én is elvégeztem egy ilyen utaztatói tanfolyamot. Vannak ezekről is emlékeim, hát ezek elég izgalmasak, és bejön egyébként akár egy álomban, vagy egy meditációban valami kép, már is megosztom. Annyit tennék még talán hozzá, hogy ez jó, meg izgalmas, de én azért annyira nem bátorítok senkit, hogy most akkor ezt kezdjük el kutatni, mert sok mindent előhozhat, ami nem biztos, hogy annyira fontos, és lehet, hogy inkább terheltséget rak a mostani életünkre, amellett, hogy sok mindent tud oldani. Hát nekem volt egy nagyon érdekes, az első ilyen utaztatás, amin voltam, ott Svédországban lehettem egy kis szőke 17 éves kisfiú, aki eltévedt az erdőben, és csak az érzet jött, hogy jött valami nagy barna energia, sötét, amit így ledöntött, valószínűleg egy medve volt, és hát úgy jött be így képekbe, meg érzetebb, hogy valószínűleg ő kitépte a szívem, és úgy haltam meg. És hát ilyen utaztatásoknál mindig átmegyünk így a halál állapotán, meg hogy ott miket fogadtunk meg, hogy ezeket tudjuk oldani, hogy a mostani életünkben ne legyen benne. És ezek után eszméltem én rá, ezután az utaztatás után, amit már korábban is tudtam, csak nem kötöttem ehhez, szóval például a Bernadett név az azt jelenti, hogy erős, mint a medve. És ez ilyen helyes volt.
Behoztad a halál kérdését, akkor igen. Én megkérdezem, hogy te hogy vagy a halállal?
Számomra, tehát amit így klasszikusan a halál alatt értünk, ha lehet ilyet mondani, az, hogy így a fizikai testtel, én azt gondolom, hogy nyilván nem hal meg a lélek, tehát hogy én azt gondolom, hogy formát váltunk, és ezt a fizikai testet hagyjuk itt, de hogy a lélek az örök és halhatatlan.
Szerintem erről mindenki olvasott.
Szerintem is.
És ugyanakkor vajon van-e ezzel kapcsolatban valami olyan mély meggyőződés, ami a hiten is túl van?
Én azt mondom, csak a hitem van túl. Tehát, hogy ez egyébként jó is, hogy mondod, mert hogy ez nem egy hit, vagy egy meggyőződés, hanem egy tudás, tehát egy tudomás, hogy ez így létezik.
Szóval, hogy ezt tudni lehet?
Lehet. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát,
és te ezt mióta tudod?
Szerintem mindig is tudtam. Csak nem volt ennyire tudatos, de ahogy mondtam, én foglalkoztam ezzel gyerekkoromban, így filozófiából, nagyon sokat olvastam ebben a témában is.
Nem, akkor segíts nekem, jó?
Jó.
Én azt tapasztalom, igen, hogy vannak azok az emberek, akik spirituális tapasztalatokkal rendelkeznek, többnyire valamiféle fajta saját élményen keresztül menve, mint hogyha megvilágosodnának bizonyos kérdésekben. És aztán ezek a spirituális tanítók elkezdenek beszélni az élményeikről, meg próbálnak átadni valamit abból, amit ők belső tapasztalat útján meggyőződéssel mondanak.
Igen, tökéletesen mondom.
De az én kérdésem, hogyha nekem nem voltak ilyen gyerekkori élményeim, nekem nem volt olyan élményem, hogy autóbalesetet szenvedtem, kiszálltam a testemből, aztán néztem magamat, hogy ott rohangálnak körülöttem, aztán visszajöttem, és attól kezdve már mindent tudok arról, hogy nem kell félni a haláltól. Tehát semmilyen élményem nincs. Az a hiedelmem, hogy mi, akik egyébként lehet, hogy a többséghez tartozunk, azokon a módokon, ahogy ti tanítotok bennünket, tulajdonképpen nem tudunk közelebb kerülni ahhoz, amit a ti mondani valótoktok. Uh-huh. Érthető a kérdés?
Teljesen érthető. Én azt gondolom, hogy nem is lehet, és nem is cél, hogy ezen keresztül. Inkább ez csak egy előtet, egy gondolatmorzsát, vagy egy lehetőséget, hogyha az ember hall ezekről a tanításokról, vagy tapasztalásokról, és utána ez mindig befelé és felfelé kezdünk el figyelni, és onnan tudnak jönni ezek a saját élmények, és legkönnyebben onnan, hogyha tényleg letisztítunk minden mást, ami nem oda tartozik, tehát azokat a negatív érzéseket, gondolatokat, hiedelmeket, programokat, karmikus dolgokat, amiket hozunk, és akkor sokkal könnyebb ezeket a létállapotokat megtapasztalni.
És arról nézve is van tapasztalatod, hogy ezt mennyi idő alatt lehet elérni? Tehát elképzelhető, hogy én mondjuk az elmúlt 16-17 évben sok munkaórát fektettem abba bele, hogy meditáljak, gyakoroljak ilyen-olyan technikákkal, és nem jutottam még oda.
Hát talán az első legfontosabb, hogy nem a, tehát ugye az utat élvezzük, és hogy ne a célt tartsuk szem előtt, amit ugye klasszikusan tudunk, hogy ne legyen ebbe akarás, mert akkor biztos, hogy nem fog sikerülni, hanem csak így belefeledkezzünk abba az állapotban, amiben épp vagyunk.
Tehát tudunk... az meditáljon, aki élvezi a meditációt.
Nem feltétlenül, bár azt gondolom, hogy a meditációt lehet élvezni, de többfajta módja van. Én például elkezdtem tavaly tájcsizni, ami egy mozgásos meditáció. Az is egy nagyon jó eszköz arra, hogy harmonizáljuk az energiánkat, félretegyük a gondolatokat, érzéseket, a jelenben legyünk, és ezen keresztül is jöhetnek tapasztalások, érdekes energetikai dolgokat is tanulni, próbálni, kipróbálni. És tényleg sokféle módszer lehet, de hogy ez mindig nagyon egyéni.
Te dolgozol energiákkal is.
Igen.
A szexuális energiával is?
Én azt gondolom, hogy van egyfajta energia, annak van különböző minősége, tehát klasszikusan ilyen szexuálterápiával nyilván nem foglalkozom, de azt gondolom fontos, hogy mondjuk egy szexuális energiát hogyan lehet finomítani, és más szintre is akár használni a testünkben és az életünkben. Ez egy izgalmas terület. Nem vagyok én ennek akkora nagy szakértője, de azért van valamennyi tudásom róla.
Wise men say only fools rushing, and I am here falling in love with you.
Beszélgettünk itt már nagyon sok mindenről, energiákról, de aztán az is elhangzott, hogy azért a coachingnak van ilyen sokkal profánabb oldala is.
Igen.
Ezzel a profánabb oldalával te hogyan foglalkozol? Szóval, hogy mi az, ami úgy elmondható, ami a te differencia specifikád, mi az, ami megkülönböztet más coachoktól a profán szempontból.
Ja, hogy a profán szempontból. Hát én azt gondolom, hogy önmagában a coachingnak azért vannak keretei, határai, tehát hogy így valahonnan szeretnénk, feltérképezzük, hogy egyáltalán milyen témák vannak, eljutunk valahova, és ugye dolgozhatunk mi ott kérdésekkel, ugye főként reflexiós kérdésekkel, figyelmünkkel dolgozunk. Lehetnek benne persze energetikai dolgok, különböző eszközök, kreatív eszközöknek a használata. De ugye a profán rész alatt én mindig azt értem, hogy számomra a legfontosabb, hogy mindig amik feljönnek, azokat tudatosítjuk is, tehát hogy kognitív szintre hozzuk, hogy akkor mi is, ami ebből nekünk tanulás, mi az, amit el tudunk vinni ebből, mi az, ami valami újat mond. És hát számomra ugye maga a rendszer szemlélet az nagyon kedves közel áll hozzá, mert én ilyen kis matek zseni gyerekként indultam. Úgyhogy az, hogy így átnézzük a rendszert, rendszerbe gondolkodjunk, nagyon sokat ötletelünk, felírunk, vizualizálunk. Tehát, hogy
családállítással foglalkoztál?
Családállítást inkább egyénibe, ilyen minibe szoktunk csinálni. Én nem családállítást, inkább energetikai állításnak hívnám. Papírokat szoktunk, ilyen színes papírokat kirakni, hogyha... Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki nagyon-nagyon kognitív szinten van, akkor ott nyilván érdemes bevinni segítőként valami olyat, ami olyan eszközt, akár képeket, szimbólumokat, ami az érzéseket nyitja. És sokszor, hogyha valakiben nagyon sok érzés, nagyon sok gondolat van, akkor lehet akár van ilyen energetikai módszert is bevinni, hogy ezeket ki tudjuk zárni. Ekkor például ilyen esetekben van, hogy csinálunk valami energetikai állítást.
Volt már olyan helyzetet, hogy valaki elhajtott a francba ezekkel a érzékenyítő és finomító módszereiddel?
Nem, tehát hogy francia, még biztos, hogy nem hajtottak el, azért én figyelem, hogy így mik a határok, és ugye én csak lehetőségeket kínálok, de hogy mindig a kliensé a döntés, hogy ő milyen eszközhöz szeretne nyúlni.
A coachként, különösen kezdő coachként azt gondolom, hogy mindenki aggódik, hogy elég jó vagyok-e.
Ajaj.
És hogy jaj, ez az ülés nem volt elég jó, és hogy szóval, hogy voltál te kezdő coachként azzal, hogy na, elég jó vagyok-e, lehetett volna jobban, sikerélmény, kudarcélmény?
Hát hál' Istennek nálam ez nagyon jól indult, tehát nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam rögtön így a coachinggal kapcsolatban, viszont ez mindig foglalkoztatott, hogy hogyan lehetne még jobb. Tehát, hogy hogyan tudok én esetleg többet adni, vagy jobban segíteni,
azért
vagy...
Már nem akarok kötözködni,
igen. Vagyis,
hogy de igen. Szóval azt gondolom, hogy egy szép nőnek könnyű pozitív visszajelzéseket kapnia, mert hogy egy kedves, behízelgő, tehát hogy mindenképpen van egy olyan sármod, amivel hát már a nyerő kategóriába tudsz kerülni, de hogy az még nem feltétlenül jelenti, hogy az egy tényleg sikeres coaching is.
Hát egyáltalán nem jelenti. Én azt gondolom, hogy amit tudok adni, az egy nagyon erős figyelem, és egy nagyon erős jelenlét. És igazából engem, én azt gondolom, hogy ez segített mindig a munkámban. Uh-huh. Tehát, hogy leültünk beszélgetni akár már az első alkalommal, és ott nem volt mellébeszélés, nem volt szerepjáték, akár azért, mert én nő vagyok. Ott a négy fal van, és mi ketten, és nagyon hamar megnyílnak nekem. Amivel például nekem kezdőkócsként nagyon kellett figyelnem, hogy feltettem egy kérdést mondjuk az egyik kliensemnek, hogy honnan van mindig ez a jó kedv benne, és 20 perc után ott tartottunk, hogy neki meghalt a testvére, és azóta se tudta feldolgozni, és rögtön elérzékenyült, és hogy tehát, hogy ezekre a merülési mélységekre odafigyelni. Tehát nekem inkább erre kellett hangsúlyt helyezni, de tény, visszatérve a kérdésre, hogy ugye kezdőkocsként mindig próbálunk valamit, és én azt szoktam mondani a tanítványaimnak is, hogy ne az legyen a lényeg, hogy ő minél több eszközt felsorakoztasson, és valami csillogó, szemfényvesztő dolgot ott csináljon. Tehát, ha ő a figyelmét adja, és a reflexiós kérdéseit, akkor azt gondolom, hogy már bőven egy jó coachingot lehet csinálni.
Uh-huh. Manapság mivel fejleszted magad tovább coachként?
Hát járok szupervízióba, uh-huh. ami azt gondolom, hogy nagyon fontos minden segítő területen.
Akkor is, hogyha úgy gondolod, hogy nincsenek elakadásaid, vagy nehéz helyzeteid?
Akkor is nekünk van a szupervizor képzésről egy ilyen peer szupervíziós csoportunk, tehát akik együtt végeztünk, van egy közös szupervíziós csoportunk, és ugye ott nem csak abból lehet tanulni, hogyha én viszek be esetet, hanem a többiek esetéből is, illetve akár ott szupervizor lenni egy adott szituációban. Ugye a szupervízió az egy terület,
és álljunk itt meg, aztán majd folytatjuk, hogy legutóbb milyen esetet vittél be, hogy mivel volt neked nehézséged?
Ritkán viszek be esetet, de tudom, hogy volt, hát most nehéz, mert körülbelül egy fél éve volt, de azt hiszem, hogy valami olyasmi lehetett a témám, hogy volt egy csoport, akik annyira nem nyíltak meg, és volt valamilyen csoport dinamikai
rész a háttérben. Tehát ez akkor ilyen tréning helyzet volt,
nem pedig... Ez egy csoportos szupervíziós helyzetek. Igen, kapcsolatos esetem volt.
Mert hogy te csinálsz ilyen team coaching, vagy csoport coachingot is, ilyen csoportos szupervíziót?
Igen.
Hogy te magad is szupervizorként is...
Te szupervizorként is dolgozom.
És akkor... Igen. Értem. És hogy volt egy olyan csoport, amelyik nem nyílt meg, vagy...
Igen, tehát egy szervezeten belül volt két csoport, és az egyikkel nagyon-nagyon jól tudtunk dolgozni,
előre.
És mentünk, és adták magukat, és a másikban mindig úgy a felszínt érintgettük, és hogy vajon ott így miről lehetett szó, és hogy milyen az számomra, vagy kell, vagy hol van az én igényem abba, hogy érzésekről, vagy mély érzésekről legyen szó, mert ugye a szupervízió az nem arról szól, hogy na most ott kinek mi lehetett a problémája, azt mi ott fejtsük meg, hanem hogy ez rám hogyan hat, és hogy mi az én akár elvárásom, vagy várakozásom egy ilyen helyzettel kapcsolatban.
És emlékszel arra, hogy mi lett az eredmény ennek a szupervíziós ülésnek, amikor te bevitted a magad témáját?
Hát talán azt hiszem az, hogy ha jól emlékszem rá, hogy mindenkinek más, tehát hogy egy pici változás is valakinek hatalmas nagy változás, tehát nem kell mindig nagy dolgoknak előjönni nekem ez a tanulásom, hanem akár egy pici tudatosodás, egy pici felismerés, egy pici érzésekbe való megnyílás is neki sokat jelenthet.
Igen, szóval, hogy az a hír járja, hogy nálam többnyire sírnak az emberek, és hogyha nem sírt senki, akkor az nem volt elég jó, nem volt elég mély, és hogy egy ilyen hiedelmet azért jó, hogyha én is elengedek, hogy nem, hát nagyon sokféle módon is szinten tanulunk, és hogy nem kell föltétlenül ennek ilyen látványos, érzelmi, túláradó helyzetnek lennie ahhoz, hogy az értékes legyen, és kellően mély.
Igen, sőt, van akinek meg pont, hogy az a jó, hogyha picit ilyen racionálisabb, kognitív szintre vissza tudjuk őt hozni, hogyha épp az hiányzik.
Uh-huh. Szóval ott tartottunk, hogy hogyan fejleszted magad. Igen. Ugye jársz szupervízióba.
Járok szupervízióba.
Ez egyébként azért fontos, mert hogy Magyarországon nem jellemző.
Nem, sajnos. Nem. Igen.
Olyannyira, hogy az ICF, te tagja vagy valamilyen nemzetközi szervezetnek?
Nem vagyok tagja.
Igen, és nem is leszel?
Függetlenként. Hát ezt nem tudom megmondani, egyelőre nem vonz vagy kecsegte, de hogyha találkozom olyan szervezettel...
Az IMCC-t ajánlom figyelmedbe.
Köszönöm szépen, utána nézek.
Ne, csak azt tudom, hogy az ICF például nem írja elő kötelezően a szupervíziót. Az IMCC, ez a European Coaching and Mentoring Council, viszont nagyon erősen javasolja. Tehát, uh-huh. hogy azt mondják, és én is ezt gondolom, hogy nem lehet hosszú távon segítő munkát végezni valakinek, aki saját magát nem viszi be ugyanazokba a helyzetekbe, és nem tisztítja át néha a Igen. belső szerveket.
Igen, és egyébként szupervizorként meg azt is gondoljuk, hogy azért ez nem csak a segítő területre igaz, mert hogy ugye a szakmai személyiségünkkel dolgozunk nagyon sok más területen is, tehát akár egy tanár, egy orvos, egy vezető is, és a szakmai személyiségünket is ugyanúgy karban kell tartani, mint akár egy laptopot, vagy egy telefont, vagy egy céges autót.
Hoppá, akkor ez az állítás, ez úgy fordítható le, hogy te szerinted egy orvosnak is kellene szupervízióba járni.
Ezt igen, így lefordíthatjuk.
Jól hallottam akkor.
Jól hallottam, igen. És a tanároknak is.
És a tanároknak is. Kedves tanárok, kedves orvosok, hát akkor szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a szakmai személyiségetek karbantartása érdekében járjatok szupervízióba.
Köszönöm szépen.
Oké, szóval, hogy szupervízió. Aztán...
Igen, ez a szupervízió. A másik része, hogy van nekem egyébként egy nagyon jó segítő mentorom, barátom, egy természetgyógyász, aki egyébként foglalkozik ilyen energetikai dolgokkal, auralátásról, azért ebben igen, magas szinten van.
A neve elmondható?
Elmondható, őt Opál Robertnek hívják.
Opál Robert.
Opál Robert, igen. És hát azért hozzá el szoktam menni, én is mindig épp valami aktuális, leginkább élményemmel kapcsolatban, tehát hogyha van valami újfajta megélésem, hogy na vajon ez itt micsoda, és ezt egy picit tudatosítjuk. Úgyhogy ő nekem még ilyen segítőm. Egyébként olvasok, hozzáteszem egyre kevesebbet, mert kevés olyan irodalmat tanítok, meg kevés gondolatra, meg szóra van szükségem, inkább a csendre. A meditáció egyébként, ami még számomra egy fejlesztő módszer valójában, meg a tai chi.
Igen, egyébként amikor olvasásról van szó, akkor én azt is gondolom, hogy a szép irodalom olvasása az talán sokkal többet segít a coachnak a saját fejlődésre tekintetében, mint a szakirodalomnak az olvasása.
Igen, ez attól függ, hogy milyen jellegű irodalom és milyen jellegű szakirodalom, azért ez is fontos. Én bevallom, hogy elég kevés szép irodalmat olvasok. Tehát, hogy nálam a szakirodalom se az a nagyon tudományos szakirodalom, hanem inkább valamilyen spirituálisabb...
Minden esetre bátorítsuk a hallgatókat olvasásra.
Ezt mindenképp meg tudom erősíteni.
Olvassatok!
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Detti, te coachként dolgozol.
Igen.
Valószínűleg ez olyasmi munka, amit akkor is csinálnál, hogyha nem fizetnének nagyon jól, nem?
Persze, abszolút. Tehát, hogyha bármi lenne, vagy akár ha pont, hogy minden meg lenne, akkor is ugyanezt csinálnám.
Ezzel együtt mégis vállalkozás keretén belül csinálod.
Így van.
Ma Magyarországon könnyű egy vállalkozást sikerre vinni?
Hát a kérdés, nem is tudom, hogy lehet-e máshogy megválaszolni. Én azt gondolom, hogy nem könnyű, de nem szabad ebből kiindulni, hogy nem könnyű. Tehát azt kell nézni, hogy mi az, amit én meg tudok tenni azért, hogy a vállalkozásom sikeresen működjön. Kis vállalkozásoknál szerintem az a nehéz, hogy egy emberre vagy egy-két emberre marad minden funkció, tehát hogy magának az effektív munkának az elvégzése, plusz mondjuk egy marketing, a tárgyalások, a sales rész, a kreatív rész, a fejlesztés, tehát ez
és
ugye
most,
az...
most magadról beszélsz.
És most magamról helyen. Beszélek, és nagyon sok kollégámról. Nekem egyébként ebbe azért sokat segít, hogy mégiscsak közgazdászként végeztem, meg van egy jogi diplomám, dolgoztam cégeknél pénzügyi vezetőként, tehát hogy azért van ehhez hátterem,
tehát
ami sokat
érted,
segít.
Hogy mit jelent tehát értem,
és értem a vállalkozói környezetet is, meg mondjuk a pénzügyi részét, az adózás részét, a jogi részét is. Úgyhogy én emellett azt gondolom, hogy fontos megújulni, fontos mindent megtenni azért, hogy működjön a vállalkozásunk, és nem a nehézséget kell nézni. Most egyébként van például nekünk egy nyertes Európai Uniós pályázatunk is, tehát hogy azért vannak lehetőségek.
Szóval ez, még pályázol is, hogyha...
És pályázunk is, és most ez volt az első pályázat, ami a cégemnek sikerült. Ez egyébként ilyen ifjúsági mediáció témakörben, egy nemzetközi pályázat. Tehát dolgozunk ki most egy tananyagot, hogy fiatalokat segítő mediátorokat képezzünk egész Európában.
Jaj, de jó.
Igen.
Ha a munkaidődet 100-nak vesszük, akkor amit nem a coaching effekt, vagy coaching, vagy szupervízió, tehát nem ügyféllel töltesz, hanem az üzletnek a szervezése, a marketing, a sales, akkor hogyan aránylik a két tevékenység egymáshoz?
Hát tehát azért kevesebb a marketing, meg a sales, meg most én csinálom a honlapot, úgyhogy most honlap fejlesztővé is így felcsaptam. Tehát ez azért kevesebb része. Próbálom úgy szervezni, hogy legyenek ilyen szabad napjaim, amikor ezt a háttérmunkát tudom csinálni, mert hogyha nagyon vegyítve van, úgy sokkal nehezebb haladni, illetve hát azért bizony ilyen esti órák is, vagy a hétvégéből is megy el ebből a háttérmunkára.
Te csinálsz hideghívásokat?
Nem.
Hogyan jönnek, jelennek meg az ügyfelek?
Hát valahogy jönnek, tehát legtöbben ajánlásra, tehát korábbi ügyfelek révén jönnek a honlapról, jönnek Facebook oldalról, vagy valaki mesélt rólam, és aztán jönnek a lehetőségek. Uh-huh. Hideghívásokat nem csinálok.
Tehát, hogy tulajdonképpen úgy megteremtetted a Facebook, a weboldal révén az elérhetőséget, tehát hogy azért nem kell nagyon keresni, hogyha valaki rád akar találni, akkor rád talál, de hogy ilyen nagyon aktív eszközöket nem kell bevetned arra, hogy na most akkor
nem kell, biztos, hogy lehetne, csak azt gondolom, hogy az én személyiségemhez nem illik. Tehát szoktam látni embereket ezen a területen, akik sokkal erőteljesebben marketingelnek, meg szélszeznek, és én nem így működöm, tehát hogy nem is tudnám hitelesen csinálni így.
És nem szorulsz rá ezek szerint?
Nem szorulok rá, de ha rászorulnék, se csinálnám így. Tehát, hogy nem. Tehát ez nem én vagyok.
Ugye te dolgozol energiákkal, nem tudom, szóval, hogy erre így lehet programozni? Tehát, hogy létezik ilyen, hogyha esetleg úgy látod, hogy hanyatlik az üzlet, akkor leülsz és meditálsz, hogy na, most még azért jó lenne, hogyha bejönne egy 10 milliós megrendelés, és akkor egyszer csak cseng a telefon is. Ne haragudjon, de befér-e az idejébe?
Lehet egyébként a bőségre is így rá meditálni, vagy kérni, vagy rá tisztítani. Inkább én azt gondolom, hogy nem ezt a 10 milliós üzletet szeretném behozni, hanem hogy így letisztítsak mindent, ami esetleg blokkol abba engem, hogy be tudjam fogadni, ami jön akár bőség. Tehát ezt persze meg lehet tenni. Nekem az a fontos, hogy még korábban sokszor volt, hogy kitaláltam valamit így agyból, hogy na, akkor milyen irányba kéne egy ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, vagy cégeknek ez, vagy magánszemélyeknek az, és aztán azt megtanultam, hogy ezt így én agyból, elméből, vagy mi az, ami jó üzleti lehetőség, úgy próbálom csinálni, akkor ez biztos, hogy nehézségekbe ütközik. Lehet, hogy működik, de nem az. És hogyha valamit inkább belső érzetből, vagy akár inspirációból, vagy meditációból jön, hogy na, akkor ez az út, és például ilyen volt nekem ez a coach képzés, akkor azok elkezd könnyedén jönni, történik, és akkor az magához vonza azt is, hogy jönnek arra a jelentkezők, vagy a kliensek.
De képzel coachokat is.
Igen.
Hol van a libidód leginkább, amikor coacholsz, amikor szupervíziót tartasz, vagy amikor tanítasz?
Mindegyikben. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyiket szeretettel, szenvedélyesen teszem. Fontos a tanítás, tehát valahogy az végig kísérte az életemet, és a tanításból is nagyon sokat tudok én is fejlődni és tanulni, tehát ennek azért ez is a része. De szeretem az egyéniket is, tehát nem hagynám azt, hogy ne legyenek egyéni klienseim. Nyilván az időmbe kevesebb fér bele, és azért picit elmozdulunk ilyen online világba is, tehát mondjuk én Skype-on keresztül is coacholok, meg most épp ilyen online tanfolyamot is állítunk össze, mert azért az idő az behatárolja, hogy esetleg hány klienssel lehet dolgozni.
Amikor azt mondod, hogy állítunk össze, azért több szám, ezek szerint vannak kollégáid, munkatársaid, akikkel együtt dolgozol?
Van, akivel ezen együtt dolgozok, ez nálam úgy működik, hogy projektekre dolgozok együtt embereket. Tehát van, akivel a coach képzésbe, van, akivel akár egy szuper víziós projektbe, vannak, akik a pályázatban segítenek engem adminisztrációba, és van például, mondhatom, az énidő.hu-nak egy szakembereket gyűjtő oldal, és nagyon sok előadást, meg konzultációt, online konzultációt csináltunk, például velük is most tervezzük ezeket az online tanfolyamokat, de ez mindig attól függ, hogy épp miről beszélünk, hogy kik ezek a kollégák.
Te mindig benne vagy valami újban, valami új dolognak a teremtésében.
Hát ez a kreatív alkotó folyamat, ez szerintem csodálatos, tehát engem ez visz előre.
És a régi dolgokat ilyenkor úgy elhagyod? Tehát, hogy vannak dolgok, amikkel mondjuk 6-8 évvel ezelőtt úgy lelkesen foglalkoztál, aztán most már mások felé
van, fordulsz. Igen, tehát van, de olyan is van, amire azt gondolom, hogy na ezt most ebből ezt nem, mert most ez volt elég, és most már nem azon van annyira figyelme a fókuszom, de akkor kopogtatnak és megtalálnak, hogy na azért csak kéne még egy női csoport is legyen, és akkor csinálom, és persze szuper jó, és élvezem, vagy például nekem a mediáció volt ilyen, hogy hát jó, ez a mediáció jó volt valamire, de nem ez a fókusz, és mindig visszajön a mediáció, tehát ezzel is dolgom van itt a béketeremtéssel, konfliktuskezeléssel.
Legyen béke, béke már.
Legyen béke.
Megöl a vágy, hogy veled töltsem ezt az éjszakát. Megöl a vágy, hogy velem töltsd az éjszakát. Hallom a hangod és látom a szád, szívemet dobogtató piros bársonyát. Megöl a vágy, hogy velem töltsd az éjszakát. Rád gondolok délelőtt a láthatlak többé már sosem. Rád gondolok éjjel is, de így nem halhatok. Adnod kell egy randevút, különben meghalok. Meghívnálak fröccsözni egy kerthelységbe én. Elmondanád nekem azt, hogy mindig van remény. Megöl a vágy, hogy velem töltsd az éjszakát. Az életem, ha nem leszel enyém. Virágzó szép lett már élet szél nekem. Térden állva könyörgök, hogy légy a kedvesem. Megöl a vágy, hogy velem töltsd az éjszakát. Ha eligérnéd ezt a csodás éjszakát nekem, nem hagynálok el én téged többé már sosem. Megöl a vágy, hogy velem töltsd az éjszakát. Megöl a vágy, hogy velem töltsd. Megöl a vágy, hogy velem töltsd. Megöl a vágy, hogy velem töltsd az éjszakát.
A kócsképzésről volna-e kedved még mesélni nekünk?
Nagyon szívesen. Hát ez a fajta coachképzés, amit én, illetve még két kollégám tartunk, ez ugye szupervízió alapú coaching, ami azt jelenti, hogy számunkra a coaching az az, hogy először felismerjük, megnézzük, ránézzünk arra, hogy mi az a helyzet, ami az adott témájával kapcsolatban van a kliensünk, és hogyha ezt picit jobban körbejártuk, jobban megértettük, jobban felismeri, hogy miről is van szó, utána megyünk el a célkitűzések és azok megvalósítása felé. Úgyhogy azért dolgozunk sokat érzésekkel, érzések, gondolatok tudatosításával, és persze a megvalósításával is, tehát hogy így áll igazából össze, hogy ami például a szupervízióból hiányzik, azt a coaching odarakja mellé, és én azt gondolom, hogy így lesz egy nagyon szép teljes folyamatunk. A képzésről szerintem nagyon fontos, hogy sok legyen a gyakorlás, nagyon sok visszajelzést kapjanak a kliensek, és vagyis a tanulók, hogy ők is minél jobban, minél több aspektusból lássák a saját munkájukat, és legyen saját élményű tapasztalatuk. Tehát, hogy ott nagyon olyan sok szituációs gyakorlat legyen, ahol mondjuk ők beülnek kliensként, vagy akár coachként, és kapnak visszajelzést.
És ilyenkor van szerepjáték?
annyiban szerepjáték, hogy épp van egy kliens és van egy coach, de nem szerepet hoznak be, hanem a saját témájukat. Amitől sokkal hitelesebb, sokkal mélyebb. Persze, hogyha szerepet hoznának be, akkor is előbb-utóbb megjelenik a saját téma, mert nem lehet sokáig szerepet játszani. De pont ettől azért ők is a képzésen jobban megismerik egymást, köztük is kialakul egy kapcsolat, és az önismeretük rengeteget fejlődik a képzés során, és számomra a képzésnek ez az igazi értéke. Tehát, hogy kapnak egy szemléletmódot, kapnak egy tudásbázist, kapnak saját élményt, kapnak eszközöket, amivel el tudnak indulni, és fejlődik az önismeretük, ami ugye fontos, és a képzés végén se állhat ez meg.
Te hogy vagy a visszajelzés adásával?
Fontosnak tartom. Nagyon diplomatikus vagyok, én azt gondolom. De el szoktam mondani én is a visszajelzésemet, mert azt gondolom, hogy ebből nagyon-nagyon sokat tudnak fejlődni. A fejlesztendő területekre koncentrálunk, tehát nem arra, hogy ez most jó vagy rossz, mert azt gondolom, hogy nem is lehet minősíteni, mert ez a kliens
ja, minősít. Én ebben olyan rossz vagyok, vagy mondanám, hogy ugye nem jó és rossz kategóriák. Szokták mondani, hogy ha belelendülök, akkor azt nem könnyű hallgatni.
Aha.
Mert hogy elég részletesen tudok visszajelzést adni arra, hogy mit lehetett volna ott még csinálni, mi az, amit nem hallott meg, mi az, ami ott volt, és az első mondatban kimondta, és aztán keringtek körülötte, és a 20. percben úgy zárták le, hogy jaj, tényleg erről még lehetett volna beszélni, stb. És akkor amikor ilyen, szóval ezeket úgy visszajelzem, akkor valahogy hiányzik belőle a látság, azt hiszem. Tehát, hogy az a elhatározásom már másfél éve, hogy nagyon tápláló visszajelzéseket szeretnék adni, és nem sikerül, vagy nem mindig sikerül. Néha már igen, de hogy mint hogyha túl kritikus lenne az a hang, ahogy megszólalok.
Hát azt mondom, hogy azért ez nem könnyű, tehát bennem is van sok szigor, inkább így mondanám, tehát én is el tudom mondani, hogy tényleg szakmailag mire érdemes odafigyelni, hogy ebből még többet ki tudjon hozni, úgyhogy talán egyébként, hogyha ennek a hossza már egy fokkal rövidebb, az sokat tud segíteni. De meg lehet nézni egyébként, tehát számomra mindent ki lehet, akár még egy ilyen szupervíziós kérdése is fordítani, hogy például milyen neki hallgatni akár ezt a visszajelzést, hogy milyen érzés van benne, és akkor mondjuk ezzel is lehet akár a későbbiekben dolgozni.
Igen, jó lenne. Igen, mert hogy van egy ilyen fura hiedelmem, hogy most ezt a pillanatot érdemes felhasználni arra, hogy tanuljunk belőle, és akkor ne hagyjuk már ki, és közben meg annyi pillanatot el lehetne engedni, mert majd a következő pillanatban, vagy következő ülésben majd megtanul valamit, meg a következőben is, tehát hogy nem kellene ennyire kegyetlennek lenni, hogy
Én arra szoktam figyelni, hogy egyensúlyban legyen, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor valaki a képzési csoportból sokkal több visszajelzést kap, vagy akár több fejlesztendő területet, és emiatt nem érzi jól magát, tehát hogy mindenki kapjon mennyiségben körülbelül hasonló visszajelzést.
Hány fős csoportokat tanítasz?
Ezek kis csoportok, 6-8 fő, mert így tudnak ők nagyon intenzíven dolgozni önmagukon, párba, kis csoportba. Én is jobban meg tudom ismerni őket, én is sokkal több visszajelzést tudok adni nekik. Úgyhogy ez azért egy elég inspiráló, ilyen szeretetteli hangulatban telik a képzés, tehát nem egy ilyen iskola pad mögé ülve kell elképzelni, hogy én valami monitoron meg flipchart táblán mutogatnék.
Te hogy vagy azzal, hogy a saját konkurenciádat hozod létre akkor, amikor coachokat képzel?
Hát én ennek nagyon örülök. Szerintem nagyon sok segítőre van szükség, én senkit nem érzek konkurenciának egyáltalán ezen a pályán, meg semmilyen más pályán. Tehát szerintem az, hogy legyen jó segítő, mindenkit megtalálja az, akinek ő tud segíteni, és az viszont fontos, hogy a szakmának jó legyen a hírneve, és hogy sok kompetens segítő legyen, és számomra fontos, és pont ezért is képzek.
Uh-huh. Mondtad, hogy te nem vagy tagja semmilyen nemzetközi szervezetnek, igen. És a képzésedet nem gondoltad, hogy esetleg valami akkreditált képzéssé lehetne tenni?
Gondoltam rá, de igazából az akkreditációban, mivel én vagyok egyébként felnőtt képzési szakértő is így a minden mellett, tehát azért így ismerem ennek az értékét, tehát az, hogy persze fontos az akkreditált képzés, de ugye ez nem a szakmai részét akkreditálja, igen. Hanem inkább az adminisztráció. Persze lehet iskolát.
De nem erre gondoltam, igen. Nem a magyar akkreditációra gondoltam. Nem, annak semmi jelentősége nincs, hiába írják ki sokan a honlapjukra, hanem hogy valamelyik nemzetközi kócsszervezet által akkreditált képzésként elismertetni azt, hogy ez megfelel azoknak a nemzetközileg elfogadott sztenderdeknek, amit így magasnak tartanak.
Ez lehet, ehhez nekem az lenne fontos, hogy én tartsak magasnak valamilyen nemzetközi szervezetet. Nem annyira ismerem az ő működésüket, mert nekem nem ez a fókuszom. És nem biztos, hogy akár ezt a képzést nagyon be lehet egyik szervezet alá rakni, de lehet, hogy igen.
Hallok olyat, hogy a multinacionális cégeknél elindul egy olyan folyamat, amit én egyébként díjazok, hogy egyre inkább nemzetközileg akkreditált coachokat szeretnek alkalmazni, mert akkor a kiválasztásnak bizonyos procedúráit meg tudják spórolni maguknak. Tehát az, aki valamilyen nemzetközi cégnél szerzett valamilyen minősítést, akkor arról már el lehet hinni, hogy x óra tapasztalattal valójában rendelkezik, mert az bizonyítani kellett, a kompetenciák azon adott szintjét tudja hozni egy-egy coaching folyamatban, tehát hogy az ad egy nagyobb biztonságot.
Hát nyilván annak, aki számára ez adja a biztonságot, én alapvetően azért azt látom, hogy hiába tart valaki nagyon sok coachingot, vagy tagja valamilyen szervezetnek, nem biztos, hogy attól még ő akár jobb coachingot tart, mint az, aki csak egy pár éve foglalkozik ezzel, nem volt annyi kliense, de a személyisége és az önismereti szintje a sokkal magasabb vonás az ő akár kommunikációs készsége, vagy más háttér tud. Úgyhogy ha én választanék magamnak coachot, én biztos nem az alapján választanék, hogy ő valami nemzetközi szervezet, bürokratikus szabályain átmente egy vizsgán, de ez persze rólam szól.
És mennyivel élettel telibb, amit mondasz, mint az a másik lehetőség.
Én azt gondolom, hogy én is tartok nagy szervezetnél coachingot. A kliensnek lehetősége van leülni több coachal, és ő ki tudja választani, hogy ki az, akivel ő úgy tud dolgozni, akinek az ő módszertan, és leginkább a személyisége megfelelő, mert szerintem ez a legfontosabb a coachingban. Mivel nem nekem kell megoldanom az ő helyzetét, hanem nekem ott kell lennem jelen, kell lennem folyamatot vezetni, kérdezni, ez sokkal inkább személyiség függő.
Mit látsz, hogy a nálad végzett coachok azok hogyan boldogulnak a magyar piacon, amelyik még, hát hogy úgy mondjam, még nem annyira érett piac?
Én azt látom, hogy akik már azért valamit tanultak segítő területen, vagy magasabb önismerettel rendelkeznek, ők sokkal könnyebben boldogulnak. Persze ehhez fontos az ő magabiztosságuk is. Éppen ezért a coachképzésnek része az, hogy van nekik utána még egyéni coaching. Tehát el tudnak jönni hozzám, és egyénibe tudom őket segíteni, hogy boldoguljanak az útjukon, amit egyébként bármikor felhasználhatnak a későbbiekben. Tehát én azt látom, hogy mindenki egy picit implementálja egyébként azt, amit ő megtanult. Lehet, hogy valaki nem lesz rögtön coach és csinál egy új vállalkozást, de akár a munkahelyén vezetőként beilleszti a munkájába, vagy dolgozik valamilyen alapítványnál, vagy ott vezető, és ott kezd el speciális területen coachingot tartani.
A felmérések egyébként azt mutatják, hogy csak coachingból nagyon kevesen élnek. A legtöbb ember a coaching mellett még két-két és fél állással, vagy ilyen tevékenységgel bír, mint ahogy te is nem csak coachingot csinálsz, nem csak egyéni coachingot csinálsz, hanem team coachingot, szupervíziót, tréningeket, előadásokat, tehát, hogy ez az általános.
Én azt gondolom, hogy mondjuk számomra ebbe az működik jó, hogy mégiscsak segítő területen van minden munkám, tehát nem az, hogy valami teljesen más csinálnék, és akkor mellette egy-két coaching, hanem az egész segítő terület. Én egyébként például nem is szeretnék csak coachingot egyénit tartani. Tehát én sokkal jobban szeretem, hogyha valami színes, változatos, szélesebb spektrumon mozgunk, tehát a számomra sokkal izgalmasabb.
Három mondattal ezelőtt mondtad, hogy azok lesznek igazán sikeresek, akik alaposabb önismerettel rendelkeznek. És valahogy így a beszélgetés vége felé ezt szeretném én így nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ebben azt gondolom, hogy nagyon egyetértünk, hogy az önismeret az a legfontosabb egy sikeres coach számára, hogy saját magával legyen tisztában.
Igen, én azt gondolom, hogy minden ember számára, és különösen aki segítő pályán dolgozik, és különösen aki coachként dolgozik, az önismeret, és talán nem is elég csak az önismeret, hanem hogy amik abban azért feljönnek tapasztalatok, hogy azokat le is tudjuk tenni és tisztítani.
Igen, szóval önismeret alatt nem azt értjük, hogy na tudom, hogy én egy pszichopata őrült vagyok, hanem hogy az a fejlődés, az érettség, a személyiségenek a cizelláltsága és a puhasága, látsága, meg kemény tartása, vagy hogy tengelyben legyen saját magával. Szóval ilyesmiket értünk.
Igen, igen. Önismeret és a minősége alatt picit finomodjon minden szinten.
Egyre érettebb és érettebb és érettebb legyen.
Igen, vagy finomabb és finomabb és finomabb.
Igen.
Igen, arról beszélünk.
Egyre nyitottabb a saját energiáira, meg a világ energiáira.
Ez tökéletesen megfogalmaztad helyettem.
Meghagyja, hogy az a felső erő az úgy áthassa, és ne föltétlen magának tulajdonítsa azokat a hatásokat, amiket egy coaching ülésben például elér.
Igen, ezt egyébként nem is szoktuk, azt gondolom, hogy bizonyos szinten magunknak tulajdonítani, hanem gyakorlatilag csatornaként tudunk működni, és ez egy csodálatos dolog.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Hogy érezted magad?
Hát nagyon jól, egy nagyon szeretettel teli barátságos légkörben, úgyhogy köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, és akkor búcsúzom tőled is, meg a hallgatóktól is, és jövő héten csütörtökön 6-tól 8-ig megint coacholom. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere.